Érden nincs is, mozi. Az egész műsor hazugság. Engem nem vernek át.
Filmszerész az Érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön este 8-tól.
Azt hiszik, most jöttem le a falvédőről?
Hello mindenkinek, ez itt a Filmszerész, Gellértel Szabival.
Szevasz Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Ami most előirányzatban itt megjelent az előzetes beszélgetésben, hogy Marlon Brandóról fogunk beszélgetni. Ennél bonyolultam, mert ezt nem tudtam megfogalmazni, csak közben elterelte a figyelmet.
Igen, valamit, az ne érdekeljen senkit. Hogy leültünk a mikrofon elé, és mondtam, hogy te Szabi, ma 100 éves, vagy ma lenne 100 éves Marlon Brando, beszéljünk róla az elején. Ez így történt.
Így van. Úgyhogy Marlon Brando, aki... Igazából mindenkinek a fejében, az én fejemben is ott van, de hogyha most nekem egy székfoglalót kéne tartanom Marlon Brandóról, akkor bajba lennék.
Megtegyem helyetted.
Azért foglak felkérni, de mivel hogy nekem viszonylag kevés mondani valom van róla, amit más is
majd
tud értelmezni rajtam kívül.
Be fogsz csatlakozni egyébként. Szerintem nem is gondolsz bele, elég sokat tudsz te Marlon Brandóról.
Simán lehet. Szemtelenül jóképű, még amikor elengedte magát, akkor is egy karizmatikus figura
és
volt.
És egy elnézést kérek a hallgatóktól, egy pöcs volt. Egyébként. Tehát az is hozzátartozik a legendájához, igen. Tulajdonképpen fiatal kora óta ő ugye a Vad című film mellett
rossz sztár. Rossz arc volt, azt mondod?
Nem rossz arc volt, hanem egy meglehetősen önző, és a hivatásához nagyon-nagyon érdekes viszony fűzte. Egy picit egyébként a Latinovicshoz tudnám hasonlítani.
Igen, hogy a karakterre is hasonló nekem.
Igen, hogy a Latinovics az ilyen mindent felülíró szakmai tudattal rendelkezett, gőgös is volt, és meglehetősen beképzett, és csak úgy lehetett mindent csinálni, hogy ő kitalálta. A Marlon Brandóval is ez volt a helyzet. Ugye, ahogy az előbb mondtam, a Vad című filmen futott be, ami egy ilyen Harry Davidsonos történet, egy ilyen motoros bandáról szól. Igazi botrányfilm volt annak idején. Ma már nem nagyon értjük, hogy mitől.
Jellemzően egyébként nem akartam ide fűzni, de hogyha már Latinovics Zoltán szóba került, akkor volt a 80-as években a Halálfejesek című motoros film, amiben Latinovics Zoltán volt, szerintem az egyetlen szinkron szerep, amit én fel tudok idézni, a főhősnek, vagy a negatív főhősnek a magyar hangja.
Hosszú lesz akkor ez a beszélgetés, de erről is kell valamit mondanom. A Halálfejesek, az képzeld el, egy ilyen igazából egy ilyen C-kategóriás motoros film volt, egy olcsó vacak, ami körül azért volt felhajtás Magyarországon, mert ez volt az első ilyen felbújtó rock and roll film, amit megvettek. 2 hétig játszotta a Puskin mozi, legelőször, csak ott, aztán betiltották, mert megjelentek a huligánok, a Népszabadság beszámolója szerint, nem emlékszem, egyszer utána olvastam, és hát elszabadultak az indulatok, állítólag túl hangosak voltak a vetítések. Ezek ezzel a filmet úgy, hogy van, betiltották Magyarországon.
Csodálkoztam, hogy egyáltalán ez megjelent.
Néhány évvel megint vetítették. És valóban, hát Latinovics Zoltán volt azt hiszem a gonoszok
vezérének. A gonoszok, hát a halálfejeseknek a főnökének a
igen, igen. Na de visszatérve Marlon Brandóra, ő azért elég hamar a csúcsra került, nagyon sok értelemben, köszönhetően ez leginkább a Rakparton című filmnek, ami a mai napig is egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon erős dráma. Nagyon erős alakítás benne. Igen, a Brandóé, és aztán Vágyvillamosa, és így tovább, és így tovább, és tulajdonképpen sikerült olyan másfél évtized alatt eljuttatni oda a pályáját, hogy mindenki elismerte őt, mindenki tudta, hogy ki az a Marlon Brando, de baromira senki nem akart vele dolgozni. A stúdiók letiltották, és így tovább, és így tovább. És akkor 1971-ben megjelent egy Francis Ford Coppola nevezetű csávó, aki azt mondta, hogy nem csak, hogy meg akarja filmesíteni ezt a botránykönyvet, ami ugye a keresztapa volt, hanem hogy ő csak akkor csinálja meg, hogyha az idősebbik Corleone a Brandó lesz, és a gyártó cégnél, azt hiszem Paramount, erőt teljesen vakarták a fejüket, hogy most mi a fenét csináljanak, nem akarták, és képzeld el, hogy a Marlon Brando annyira akarta ezt a szerepet, hogy életében először elment castingra, és hagyta, hogy megcsinálják vele ezeket a fotókat, meg mindent. A legenda szerint ő találta ki a zsebkendős protézis kiegészítést is, és hát azt ugye nem kerészletezünk, hogy miféle alakítással ajándékozott meg minket. És aztán Coppolával, mint egy jó zenekar együtt maradtak még egy ideig, mert hogy az Apokalipszis Mostban is ugye egy másik ikonikus alakítását láthatok a Brandónak. Na, és az már eléggé hasonlított a középkorú, időskorú, kicsit becsavarodott Brandóra, akinek volt egy meglehetősen erőteljes évtizede, 70-es évektől a 80-as évek közepéig, amikor hát nem is nagyon volt jól, meg olyan életet is élt, tehát ilyen önpusztító életet, és aztán élete vége felé volt néhány szerepe, például a Johnny Deppel, a Don Juan de Marco.
Meg a Dr. Moreau szigete.
Hát ez egy jó nagy bukás volt.
Hát nem is csodálom egyébként.
A Val Kilmernek van ez a doksi, amiről talán beszéltünk,
igen,
vagy,
igen,
vagy
igen,
nem
beszéltünk
tudom.
Róla, igen.
Na és ugye ő a főszereplő ennek a filmnek, és abban olyan, mert ugye a Val Kilmer...
A Dr. Moreau szigetenek a főszereplő.
Igen, igen, meg a Brando. És képzeld el, hogy a Val Kilmer, hát először ez a doksi, hogy ő egész életében, azt hiszem 80-as évek elején vett már egy kezdetleges, akkor kijött VHS kamerát. És ő mindent lefotografált a forgatáson, és rengeteg amatőr felvétele van olyan forgatási helyszínekről, vagy olyan forgatási helyzetekről, amiknél mi nem lehettünk ott, vagy hát nem voltak azok publikusok. És például erről a Dr. Moreau szigetéről van egy olyan, hogy este van, forgatás, hát eleve a felvételekből kiderül, hogy mekkora balhé volt a forgatáson, ki kellett rúgni a rendezőt, aztán akit beraktak, az nem is tudta, hogy mit akar, nem tudta instruálni a többieket, betegek lettek a színészek, meg minden, és van egy olyan jelenet ebben a Val Kilmeres doksiban, hogy a Marlon Brando ilyen függőágyba fekszik este, valamilyen teraszon ott azon a távol-keleti helyen, ahol forgattak, és valami verset mond, de ilyen teljesen
szürreál az
megőzőbe. Szóval, hogy pályája vége felén azért voltak neki szerepek, ugye 2004-ben halt meg egyébként 80 évesen, és hát azért még mindig itt van szerintem ő a köztudatban.
Abszolút. Egy külön polcon helyezkedik ő el, tehát igen, nem együtt valakikkel, hanem ő a Marlon Brando.
Igen, tehát a mai napig is azt mondod, hogy Marlon Brando, még akkor is, hogyha valaki, és ő tényleg egy olyan színész szerintem, hogyha valaki nem látott egy darab filmet sem, amivel
játszott. Tud róla valamit mondani.
Tud róla valamit, bár mondjuk, ha valaki nem látta a Keresztapát, akkor hát nézze meg gyorsan, maradjunk ennyiben.
Igen, most be is fogom iktatni valamelyik napra.
De láttad?
Persze, persze. No. De hát ezek olyan filmek, a Keresztapa egy meg a kettő az mindenképpen, hogy azt így el lehet sütni egy évben egyszer-kétszer.
Tehát igen, igen, hát ezek tipikusan azok a filmek, amikre így rá szoktam eszmélni ilyen május környékén, hogy idén még nem láttam, és igen, akkor megnézem még egyszer.
Igen. Egy rövid műsorismertetés következik, aztán indítjuk a még érdemibb részét a mai műsornak.
Okay.
Filmszerész a mai epizód tartalmából.
No, az idei Sundance Fesztivál magyar vonatkozása lesz a hét filmje, ami a Boldogság ügynöke című dokumentumfilm, ami egy nagyon érdekes történet, egy olyan országról szól, amit egy király irányít, ugye Butánról beszélünk, királyságról, és ott van ilyen bruttó nemzeti boldogság.
Sokszor beszélgetünk erről.
Amit el kell érni, na már most el kell érni, meg le kell mérni, és vannak ilyen emberek, akik mászkálnak ott össze-vissza, és ilyen kérdő íveket töltetek ki. Na már most a Zurba Dorottya és a rendező társa tulajdonképpen azt filmet le, hogy hogyan dolgoznak ezek az ügynökök. Na majd erről fogunk beszélgetni. Aztán jön egy film, a Hogyan szexeljünk. Megmondom őszintén, hogy nem emlékszem rá, hogy beszéltünk-e már róla, mert már azért egy ideje el lehet csípni itt-ott premier előtt, és úgy rémlik, hogy akár csak említés szintjén is, de már dumáltunk róla. Ha bővebben, akkor nem baj, mert most jön rendesen premiernek, és van egy különlegessége is magának a mostani bemutatónak, ezt majd elmondom, hogyha odaérünk.
Nem volt még szó, legalábbis az adás mehetek egyikében sincsen.
Jó, mellett. Szuper, hát én is így láttam, csak hát ugye annyiféle hát szóval annyiféle helyen beszélek annyi hülyeséget, hogy összekeverednek a dolgok. Aztán megünnepeljük a Rendőr Akadémia című grúz művészfilmnek a 40. születésnapját, ami nyilván nem grúz művészfilm, nem egy törőmetszett amerikai végjáték, csak vicceltem, mert a Rendőr Akadémiát leszokták gagyizni, és azt hiszem, hogy ezért jutott eszembe.
Hát van pár gagyi a filmtörténetben, ami az, de hát
de nem az. A Rendőr Akadémia nem
jó,
az.
Jó, akkor nem az, de mondjuk annak ítélik.
Mondom, hogy szerintem
függetlenül megvan az a bája, amitől jól működik. neki köszönhetem én személyesen a Rendőr Akadémia, nem tudom, hanyadik részének, hogy megismertem Ron Perlman például.
Bezony.
Connolly.
Várjál, nem mondom, hogy melyikbe volt.
Várjál, moszkvai hatodikba. Küldetés. Lehet,
simán. Nem a moszkvai küldetés. Nem a moszkvai
küldetés. De ő volt Connolly, a moszkvai gengszterfőnök.
Igen?
Connolly, igen, igen.
Mert nekem, nekem az rémlik, amikor valami banda szervezet, ez talán a harmadik rész volt, vagy a negyedik, amikor...
Hát majd elbeszélgetünk erről, amikor ott tartunk
a műsorban. Jó, majd addig fölkutatom, hogy melyikben mi volt, mert azért ez sok, hét rész. Plusz tévésorozat, igen, meg igen. Minden lótúró. No, és a végén, a műsor végén pedig megemlékezünk a héten elhunyt Louis Gossett Jr.-ról, vagy hát egy héten belül hunyt el, aki ugye az Oscar díjat a Garnizóna című filmért kapta, aminek van egy magyar címe is, mármint egy másik magyar címe, ami az eredeti címhez jobban hasonlít, a Tiszt és úriember. Van néhány ilyen cím egyébként, éppen most itt be az egyik kommentelő, hogy mert posztoltam egy képet borítóképnek a James Dean-nek a Haragban a világgal, című filmjéről, és beírták, hogy nem igaz, mert ok nélkül lázadó a címe. Az eredeti címe valóban ez, és valóban van ilyen magyar címe is, de van egy-két ilyen magyar cím, van két ilyen film, aminek amikor először bemutatták, más volt a címe, tehát átnevezték később, mint később. Ezt soha nem értettem, mert én úgy vagyok ezzel, hogyha egyszer szakemberek adnak egy címet egy filmnek, akkor is meg kell azt tartani, hogyha nekem nem tetszik. Már csak azért is, mert káosz lesz, ha nem
idő után
meg.
Már csak egy cím lesz. Tehát bármilyen rossz címet adhatsz valaminek, egy idő után az lesz a címe. És már nem fognak arról beszélni, hogy rossz a cím. Igen. Sajnos az Eszerű Szivatás című filmnek is ez a magyar címe.
De ez van.
Olyan is.
Egyébként meg én belegondoltam, és igazából szerintem a Haragban a világgal, meg az ok nélkül lázadó, az nincs túl nagy ellentmondásban egymással, hiszen aki ok nélkül lázadik, az haragban van a világgal, tehát ez tény megállapítás. Csak az van, hogy az ok nélkül lázadó, az már minősíti valamennyire dramaturgiailag ugye ezt a lázadást, míg a Haragban a világgal az általánosabb talán egy kicsit.
Jó.
Gondolom én, nem?
De elvesztettem ám a fonalat. Jó.
Hát nem, azt mondod, hogy valaki, mert ugye a James Deanről szól ez a
igen,
film.
Igen.
Egy srácról, egy fiatal srácról, aki haragban van a világgal, ahogy a magyar cím is szól, de az eredeti meg az, hogy ok nélkül lázadó, tehát ő ok nélkül lázad, de attól még haragban van a világgal, érted?
Aha, értem.
Szerintem jó az a cím.
Teljesen.
Na menjünk tovább.
Jó, ami a zenéket illeti, hogy elvegyem tőled a szót, a Star Wars az első, vagy tehát a negyedik résznek, a New Hope-nak a zenéjét fogjuk játszani, mert hogy Alec Guinness 110 éves lenne, ő volt az első általunk megismert Obi-Wan Kenobi.
Így van, hát ő tulajdonképpen Obi-Wan Kenobi, azt nagyon sok helyen leírtam, már én is, meg sokan is mondták, hogy hát ő szívből gyűlölte.
De állítólag nem is.
De az van, hogy le lehet ezt kutatni, mert vannak ugye hát régi interjúk, meg az az igazság, hogy ő az életének az utolsó 10 évében kezdett el egyáltalán egy picit is megengedően nyilatkozni a Star Wars-ról. Uh-huh, uh-huh. Tehát addig csak azt mondta, hogy hát nagyon sok pénzt kerestem vele, de akkora baromságot, és állítólag egyébként a forgatást is végig turnézta ezzel.
Igen,
tehát ott állt a George Lucas szerencsétlen élete első ilyen szuperprodukciójának a forgatásán, és azt kellett hallgatnia a nagy brit színész, hogy ez egy szar.
Igen.
Jó érzés lehetett, de aztán utána...
Én a Hídak Vájfolyomban szerepeltem,
így
George.
Van, én Shakespeare-t játszottam, igen. Kérem szépen, Shakespeare-t játszottam, meg mindenféle másokat. Na de, hát Obi-Wan Kenobi valóban Alec Guinness, úgyhogy az ő tiszteletére hallgatjuk a Star Wars-nak a legendás zenéjét, és hát mivel is kezdhetnénk ezt az adást, mint a fő címzenével.
Filmszerész, a hét filmje.
A Bundás kenyérben a reggeli műsorunkban rengeteget beszéltünk egy időben Butánról, még egy ott előforduló szakértőt is megkérdeztünk, a Magyar Bután Szövetségnek, vagy Egyesületnek, vagy nem tudom minek az elnökét. Fejből most nem fog menni, hogy idézzem őt pontosan. Úgyhogy egy egész speciális országról van szó, és erről most előkerült egy film, készítettek egy filmet, és ugye azt kell tudni, amire leginkább a nyugati ember felkapja a fejét, hogy nem bruttó nemzeti összterméket számolnak Butánban, hanem halálosan komolyan a bruttó nemzeti boldogság az ő mértékegységük, és ezt teljesen komolyan veszik.
Igen, na már most bürokratikusan biztosan komolyan veszik, legalábbis ez derül ki a filmből, de a Boldogság ügynöke című mozinak, amely egyébként most nagy büszkeségünkre a Sundance Filmfesztiválon nyitott év elején, és Zurbó Dorottya az egyik rendezője, a Könnyű leckéket csinálta ő például, és egy butáni sráccal együtt készítette, Arun Battarainak hívják, tehát mind a kettőjüknek van kreditje, szóval ennek a filmnek nagy erőssége az, hogy amellett, hogy nagyon személyes nézőpontból mutatja meg ezt az egészet, tehát tehát két boldogság ügynökével megyünk és járjuk Butánt, és a legegyszerűbb embereket is megkérdezik, tehát a mindenféle pásztorokat, és akkor kérdésekre kell válaszolni, és egyébként nagyon szellemes a dramaturgiai megoldás, amikor beszélgetnek valakivel, akkor utána arról a valakiről csinálnak ilyen néhány perces, vagy néhány másodperces képet, hogy ő ott áll, és közben insertekben, feliratokban megjelenik, hogy nem tudom én, hányos a elégedettség érzése, hányos a szomorúság érzése, és akkor mi az átlag, hogy ő mennyire boldog egy 10-es skálán. Szóval, hogy a filmnek nagy erőssége az, hogy a személyes szemszög mellett azért zárójelbe, ironikus zárójelbe is teszi ezt az egészet, mert szépen lassan azért kiderül, hogy ez egy nagyon érdekesen működő diktatúra tulajdonképpen. Tehát van egy király, aki kitalált ezt az egészet, tehát olyan, mint egy vallási vezető, tehát van egy koncepciója arra, hogy spirituálisan hogyan kell megfogni a népet, és nagyon sok pénzt költ erre a boldogságkutatásra, de közben meg például megvan az az érdekessége, azt nem tudom, hogy amikor beszélgetetek Butánról, ez előkerült-e, hogy nagyon sok butáni él úgy Butánban, hogy nem lehet butáni állampolgár. Ennek az az oka, hogy így szólnak a törvények, hogy nem adják meg minden Butánban született gyereknek automatikusan az állampolgárságot, sőt, visszamenőleg elvehetik. Képzeld el, elvehetik a családoktól. Hát ennek leginkább az, hogy nem akarja a butáni király, hogy nagyon sokan legyenek a statisztika miatt, tehát ugye politikusok ilyenek, hogy minden a statisztika, gondolom én, és hát a főhősünk egyébként azért is egy érdekes karakter, mert van valami szabály erre, mert pontosan nem emlékszem, hogy ez hogy van, hogyha bizonyos életkorodig nem házasodsz meg, akkor elesel mindenféle jogoktól, és ő nem tud megházasodni, mert az éppen aktuális barátnője, az nagyon menne Ausztráliába. Ő ezt szeretne kísérni erre a nyaralásra, de ha nincs állampolgárságot,
nem
tudsz hazatérni. És itt van egy karakter, aki képvisel valamit, egyébként őszintén, ebbe a kis köntöskéjébe ott megy, és töltik ki ezeket a mindenféle kérdőíveket, és közben meg hát, hogy legyen boldog szerencsétlen, hogyha nem léphet ki az országból, nem tudom én, 30 valami, vagy 40 valány évesen, nem emlékszem, hogy pontosan mennyi idős, és ez nagyon sok ember vonatkozásában előkerül ez a probléma, de olyan csendesen. A Dorottya egyébként olyan dokumentumfilmeket csinál, ami annyiban hasonlít a játékfilmekhez, hogy úgy épül a dramaturgiája, hogy történet van, hogy szereplők vannak, és nincs beleavatkozás. Tehát technikailag olyan, mintha ezek megrendezett jelenetek lennének, nem megrendezettek, nyilván sokszor van olyan helyzet, ami, hogy mondjam, valamennyire tervezett, de igazából arra nagyon figyelnek, hogy ne legyen a dolog mesterkélt. Szóval a Boldogság ügynöke megérkezett a mozikba, most még egy kicsit érkezett meg, aztán majd májustól nagyon sok moziba megérkezik. Én javaslom a megtekintését abszolút.
Alec Guinness 110 éves lenne, ő volt ugye a többek között Obi-Wan Kenobi a New Hope-ban, az Új Reményben, az első Star Wars filmben. Ezt kimondhatom, az első Star Wars film, mert hogy ez, tudod, persze, ez a negyedik rész volt a sztori szempontjából.
De igen, de gyártási szempontból, meg hát ezt utólag találták ki, hogy így visszafele építkeznek. Egyébként Alec Guinness a Birodalom visszavágban is szerepelt, meg a Jedi visszatérbe is, csak már szellem volt.
Igen, szellem formában, igen.
Igen, tehát azt, ha nem is cameo, de hát mellékszereplő lett.
A Birodalmi Támadás című tétellel fogunk, John Williams tollából született ez is, folytatni, aztán pedig hogyan szexeljünk? Adja meg a választ a kérdésre Gellért, mondjuk.
Hát, vagy egy film.
Filmszerész, premier.
hogyan szexeljünk. Tessék.
Így ne. Tulajdonképpen ennek a filmnek a címét így lehetne folytatni. Mindig ez jut eszembe, amikor meghallom. Mert igazából, hogyha megnézzük a címet, akkor hát itt nem véletlenül került le a kérdőjel. Tehát itt ennek jelentősége van, hogy nem az a címe, hogy hogyan szexeljünk, hanem az, hogy hogyan szexeljünk. Ebben ugye mindig van egy állítás, hogy, hogy tessék, akkor bemutatjuk, hogy ők hogyan szexelnek. Ez egy viszonylag nagy felzúdulást keltett film. Egyébként tulajdonképpen brit, de görög-brit, mert hogy Görögországban játszódik egy ilyen nyaraló szigeten. Hát vannak ilyen szigetek, nem csak Görögországban, nagyon sok helyen, ahol ilyen budapesti buli negyeddé változik tulajdonképpen nyáron maga a település, megszállják a bulizni vágyó fiatalok, és hát egy ilyen csoportról szól ez a film, abszolút mai gyerekek, tehát mai 20 évesek, és arról szól, hogy ők hogyan csajoznak, meg hogyan pasiznak, és hogy és hát mennyire nem értik az érzékiség nyelvét, hogy mennyire nem tudnak vele mit kezdeni. Ez tulajdonképpen egy esettanulmány, ha azt vesszük. Első film is egyébként, a film rendezője Molly Manning Walker még nem csinált nagyjátékfilmet. Van főszereplője, a plakáton is szerepel ugye egy hölgy, azt hiszem, hogy ő a Tara talán, a Mia McKenna Bruce, de inkább a csoport dinamikáról szól, hát meg arról szól, hogy tényleg, hogy hiába vannak ezek a srácok, nagyon sokan ezen a szigeten nagyon egyedül tudnak maradni ezekkel a helyzetekkel. Ugye, amikor így az ember a negyedik X-en túl néz egy olyan filmet, amiben 20 évesek vannak, akkor fönnáll annak a veszélye, hogy elkezd boomerkedni, elkezdi annak a szinonimáját hajtogatni, hogy ezek a mai fiatalok, meg ezek a mi időnkbe. Aki így tekint erre a generációra, szerintem annak is érdekes lesz ez a film, de alapvetően tényleg szerintem azért erős, mert nem ítélkezik, hanem feltár, ami az egyik legnehezebb filmes feladat szerintem. Valamit megmutatni anélkül, hogy a te véleményed úgy igazán ott legyen. Attól lesz ez nagyon hasznos szerintem. Tehát ez a film szerintem jó azoknak is, akiknek mondjuk hasonlókorú gyerekük van, azoknak is, akik ilyen korban vannak, mert akik már átléptek rajta, mert csak mindenki egy kicsit szerintem máshogy látja ezt a filmet abból a szempontból, hogy mást jelent neki. Ez egy letisztult formavilágú, realista film, de nem remegnek annyira a kézikamerák, és ott simán meg lehet benne jegyezni egyébként egy-két képet, például azt, amikor egy ilyen átmulatott éjszaka után a főszereplő csaj sétál a teljesen kihaltuk görög faluba, ami egy ilyen nagyon átbulizott éjszaka utáni képet mutat. De tényleg nagyon durván néz ki, és úgy látod annak a környezetnek a szépségét, ami így össze van piszkolva ezzel a hányással, meg a mindennel. Ez is megérne egy misét egyébként, hogy mit csinálnak a turisták mostanában ezeken a helyeken, hogy nagyon, tényleg nagyon sok olyan nyugati ember van, bár ez nyilvánvalóan nem új jelenség, hanem azért van már egy ideje, akik úgy használják tulajdonképpen a föld más részeit, mint ilyen tombolószobát. Igen, tehát, hogy mint amikor elmész szétverni a haverodnak a lakását, de...
Mert hogy úgyis felújítják.
Igen. Otthon derékszögbe álljon minden, de hát ott ez nem számít.
Nálam szóval ne legyen házi buli az a lényeg.
Nálam ne legyen házi buli az a lényeg. Igen, szóval valami ilyesmiről szól ez a film. Nagyon ajánlom, és ami különlegesség, és már többször mondtam, vagy utaltam rá, csak még nem mondtam ki, hogy mi ez, hogy van kísérő filmje, méghozzá nem is akármicsoda, hanem a Cannes-i Filmfesztiválon fődíjat nyert 27, az a bizonyos 27 című animációs film, Buda Anna Flóra alkotása, amit eddig nem lehetett látni vászon. Most csak annyit kell tenni, hogy jegyet váltunk a Hogyan szexeljünk című filmre, és megnézhetjük ezt a méltán nagy elismerést kapott filmet.
Elég Guinnessre emlékezünk, aki 110 éves lenne a napokban, és hát az egyik legjelentősebb, nagy közönség számára is legjelentősebb szerepe a Hidak Vájfolyón mellett az Új Remény című Star Wars film.
És még annyit mondjunk el róla, ha már így ugye külön megszólást nem kap az Alec Guinness, hogy egyébként meg ő egy olyan hapsi volt, aki tényleg rettenetesen, hát is mondjam, nagy önbizalommal, meg önérzettel rendelkezett, de állítólag ő tényleg iszonyú szélsőségesen jótékonykodott. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok szervezetet támogatott, állítólag neki nem is volt igazából nagy magánvagyona, pedig lehetett volna, mert hogy ő úgy élt, hogy a gázsiát, és ez egyébként ez halmozottan igaz állítólag a Star Wars jogokra, amik őt illették, ugye, azokat szinte automatikusan átutalta valami jótékonysági szervezetnek. Szóval jó
fej volt.
Jó ember volt.
A Leia hercegnő témája következik az Új reményből, a zeneszerző John Williams, és aztán jövünk mindjárt.
Filmszerész, házi mozi.
A mi korosztályunknak már amíg elértett és engem illet, bár van köztünk pár év, de egy korosztály vagyok.
A popkulturális érdeklődés, nincs kihatása.
Igen, jelentős szerepet kapott, főleg az alábeszélős videókazettás korszakból a Rendőrakadémia.
Igen, nálam ez különösen egyébként.
Című sorozat, ami hát tényleg egy ilyen pici kis mini ablakot nyitott a 80-as évek magyarországi szürkeségébe, hogy Jézusom, hát hogy zajlanak ezek a vicces dolgok Amerikában, és hogy hát tudod, tulajdonképpen egy csomó point szerintem nem is értettünk feltétlenül. Tehát olyan dolgok kerültek abban elő, ami Amerikában élő emberek számára egyértelmű, a poénforrás nálunk meg ugye évtizedekkel később érkezett meg, hogy hogy ez a fegyveres dolog, ez azért volt, mert az ott azért így megy, szóval, hogy nem feltétlenül volt meg minden információnk ahhoz, hogy ezt úgy értelmezzük, ahogy Amerikában, ettől függetlenül lehet, hogy épp ezért volt speciális szórakoztatás.
Hát nekünk ennek speciális is volt, ugyanakkor meg valóban van ennek a filmnek szerintem egy ilyen, egy olyan típusú értéke, amit te mondasz, hogy az amerikai humort mutatja meg, hogy milyen az amerikai humor, és egyébként tényleg azért a 80-as években, érted, nem tudom én, 10 évesen, vagy 8-10 évesen olyat látni egy VHS-en, hogy egy főrendőr beszédet tart, és közben egy kurtizán húzza le a slicét, és hát kielégíti.
Igen. Szóval ilyet nem jött szembe azért a szovjet filmgyártás nem engedett meg ilyet.
Nem, és egyébként mai szemmel is nézed ezeket a poénokat, és az jut róla eszedbe, hogy iszonyú gyermek lett az egész.
Borzalmas,
közben meg tök vulgáris, és akkor itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy a Rendőrakadémiával szemben szerintem igazságtalanok, a sznobok eleve igazságtalanok, szerintem sznobnak lenni hülyeség. De igazságtalanok azok, akik értéktelen, vagy nem is tudom, összecsapott filmnek látják, mert ez aztán nem összecsapott.
Nem összecsapott. Tehát
nagyon kivannak találva a karakterek, és behúznék egy műfajt, ami hát nem csak amerikai, de hát mindenféleképpen ez is Amerikából jött, vagy Amerikában éltek a leghíresebb képviselői, ez ugye a burlesque. Tehát, hogyha azon kezdünk el aggódni, hogy hogy kicseréljük, most nem tudom melyik részben volt, azt hiszem a második részben, vagy az elsőben volt a szappancsere, a
második részben volt, amikor
odaragasztják a gonosznak ugye a kezét a fejéhez, mert ragasztóra cserélik a sampont, ez is milyen poén, te jó ég. Szóval, hogyha egyből ízléstelenséget kiáltanánk, akkor emlékezünk arra, hogy például milyen volt egy átlagos Buster Keaton poén, vagy egy Chaplin.
Persze.
Tehát, hogy az a fizikai humor az ilyen. Tehát segre esnek, orra esnek.
Megüti magát.
De
Tom és Jerryt, ha végignézünk.
Lehúzzák a nadrágját, főhúzzák a fejére. Igen,
de Tom és Jerryt megnézünk, hogy tele van.
Erre épül, és közben meg egyébként egészen csodálatosan szexista az egész. És az egészen csodálatosan jelzőt azért teszem hozzá, mert szerintem a Rendőrakadémián érződik, hogy ez olyan szexista humorral operáló film, amely nem szexista, egyszerűen szexista, mintha a szexizmust parodizálná igazából.
Igen, jól mondod.
A nők nőiességét, a férfiak férfiasságát.
Minden fel van nagyítva karikatúra jellegűre, a jelenetek is, meg az, hogy kinek mekkora milyen van.
És nyilvánvalóvá ettől nem lesz sértő a dolog, hanem vicces. Tehát hát azt ugye mondanom se kell, hogy aki egyszer lát a rendőrakadémiát, és fölhangzik a fejében az a tangó részlet, az a
kék osztriga bárban.
Hát ez valami fantasztikus. Tehát az egész ilyen rettenetesen bántó meleg paródia egyébként, tehát azt már biztos, hogy nem így csinálnák meg ma. Tehát az biztos, hogy nem, mert ott a melegek veszélyesnek vannak ábrázolva. Persze, azért ezt ne felejtsük el. Jut eszembe, majd egyszer beszéljünk.
Bőrkötéses melegek.
Így van, majd egyszer beszéljünk a Portyán című filmről, Al Pacino főszereplésével, ami óriási botrányfilm volt annak idején, ahol egy ilyen meleg közösségbe épül be az Al Pacino. Azt láttad? William Friedkin rendezte, az Ördögűző rendezője készítette. Nem óriási cirkusz volt körülötte. Na, szóval, hogy a 80-as években ez a motivum ezt többször fölbukkan, szóval 40 éves a rendőrakadémia, igazából minden második héten leadja az RTL klub, tehát bárhol meg lehet találni, de ettől függetlenül streamingen is biztosan fönt van, ha esetleg van olyan hallgató, aki még nem látta azt a filmet, amiről most beszéltünk.
Vagy pótolja be mindenképpen.
Igen, igen.
110 éves lenne Alec Guinness, aki a Star Wars első részében szerepelt, ugye az Új Reményben, meg az utána következőkben is megjelenik, mint szellem. És hát amikor a robotok a sivatagban bóklásznak, az a rész következik, zenében John Williams szerzeménye, utána pedig Louis Gossett Jr.-ról folytatjuk, aki...
És be is héten, fejezzük a mai adást.
Aki a héten elhunyt, igen.
Itt a Filmszerész.
Az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
Egy nagyon rövidet még beszéljünk, térjünk vissza a rendőrakadémiára.
Meg közben bekezdtem a Dumáné zene alatt.
Igen, az előző blogban ugye a 40 éves rendőrakadémiáról beszélgettünk, de hát, hogy nagyon nem fejtettük ki, és akkor Gellért.
Azt akartam megmondani, hát az jutott eszembe, hogy ha valaki megnézi a rendőrakadémiát, akkor egy nagyon érdekes merítést láthat a 80-as évek One Hit Wondereiből, már mint ami a színészeket illeti.
Steve Guttenberg-el kezdjük.
Igen, Steve Guttenberg abszolút világsztár lett ezzel, ugye a három férfi és egy bébi, ami a három férfi és egy Mózes kosárnak az amerikai remake-je, abban is volt.
Szerelem Harley Davidson érkezik. Ugye,
igen, igen, aztán van a Sejem Gubok, fú, azt nagyon ajánlom mindenkinek.
Abban is ő játszik, igen. Ez egy jó film.
Nagyon jó film. Aztán ott van a többi név, akik igazából szinte csak a rendőrakadémiához kötődnek, de mégis megjegyeztük gyerekként a nevüket, tehát annyiszor láttuk ezeket a filmeket. Például a Bubba Smith, aki
igen,
ugye a...
Már nincs köztük,
a darab, igen, ő már elhunyt, de én nagyon szerettem egyébként ebben az időszakban a Kim Cattrallt gyerekként. A Montreali bankrablásban is volt a Belmondóval.
Meg a Lambo részben is szerepelt, mint gyerek szinte, még tizenpár éves lehetett.
Igen, de tényleg olyan karaktereket írtak a rendőrakadémiában, amiket látszott, hogy öröm volt életre kelteni. Tehát annyira harsányak, és tulajdonképpen minden egyes karakternek van lehetősége arra, hogy vicces legyen. Van nagy jelenete, hát és nem beszéltünk arról az emberről, akit szerintem mindenki csodált.
Michael Winslow.
Persze.
Michael Winslow, aki tulajdonképpen egy ilyen cirkuszi mutatványa.
Hát ő egy parodista.
Igen, igen.
Igazából képzeld el, amikor bemutatták a rendőrakadémiát, azt hiszem, hogy 84-ben, ugye, és 85-ben valami díjat adott át, majd meg fogom nézni, hogy melyiket, az Oscaron. És nyilván kérték tőle, hogy legyen valami hangutánzos produkció a konfnál, vagy ilyesmi, és ott is, amit lever, hát zseniális.
Hát hogy utánozza a torzított gitár hangját.
Nem kamu, ő
kamu.
Azt tényleg tudja.
Igen.
Ő azt tényleg tudja, fantasztikus. Na,
hát nagy találmány, igen, és akkor hát térjünk rá arra, hogy sajnos elhunyt Louis Gossett Jr., akiről nem tudtam megfejteni még ugye az adás végére sem, hogy nekem mikor érkezett meg ő a fejembe? Gyerekkoromban az biztos, mert hogy felfigyeltem arra, hogy de jó neve van. És hogy junior van a végén, aztán ez biztos valami plusz, egy hozzáadott érték, és hogy nem tudom megmondani, hogy a Louis Gossett Jr. szerintem olyan filmben játszott, ahol ilyen pilóta Jackie volt rajta.
Hogy a fenében?
Melyik volt az a film?
Hát melyik volt? Vasmadarak.
Az akkor egyik, szerintem abban volt.
Az egyik leghíresebb Top Gun nyúlás.
Akkor annyi, hogy azért emlékszem rá, mert a 80-as években az alábeszélős videókazettás korszakban azt a filmet biztos, hogy Lantos Krisztiánnál megnéztük, már egy vasmadarak. És akkor repülnek benne, és a Louis Gossett Jr. Ez itt a megoldás.
Nekem nagyon-nagyon sokáig gyerekkoromban, mivel ugye hát először azok a filmjei jutottak el hozzám, amik hát nem voltak annyira alkategóriásak, de nagyon rosszak sem, tehát ilyen VHS-re szánt akciófilmek leginkább, mint a Vasmadarak 1-2-3, ugye ezekben is volt, a Büntető, nézek még a Terroriskolája, tehát ezek ilyen A-minuszos filmek, és hát nyilván akkor én a legtöbbször ilyen mindenféle mozis magazinokból tájékozottam, és egyszer valamelyik mozis magazinban leírták, hogy ez az ember Oscart kapott egy filmért, és mondom, micsoda, és utána néztem, és megszereztem ezt a filmet, és ugye ő ilyen kiképző tisztet játszik, ugye Richard Gere a Garnizónában, meg ő a két főszereplő, és hát teljesen kikészültem, hogy mennyire jó volt benne a csóka. Egészen addig arra gondoltam, hogy jaj, hát miért kapott, hogyha utána, mert hogy utána is B-filmekbe szerepelt inkább. Volt egy-két ilyen kiemeltebb produkciója a 80-as években is, például a Kedves ellenségem című film, az elég híres, a Dennis Quaid-del, és az azért is izgi, mert ott a Louis Gossett Jr. nem fölismerhető, mert egy űrlényt játszik, nagyon erős maszkban, és az ő barátságukról szól, összekeverednek az űrben, vagy hát egy bolygón, és hát nagyon-nagyon mást gondolnak az univerzumról, de a szükség összeboronálja őket. És hát ez egy ilyen érdekes haverfilm, igazából ilyen sci-fi haverfilm, és élete végén egészen aktív volt. Egyébként tök sok sorozatban fölbukkant, meg valahogy, hogyha nem is kapott olyan szerepeket, amik mondjuk feltétlenül nagyon-nagyon igényesek lettek volna, de minthogyha idősen jobban, hogy mondjam, jobban megbecsülték volna őt. Én úgy látom egyébként, hogy van ez mostanában Hollywoodban, és ennek nagyon örülök, hogy mintha egy kicsit jobban, picit jobban megbecsülnék az öregjeiket. Tehát ha belegondolsz, hogy milyen szerepeket kapnak most a, nem tudom, 70 pluszos, akár 80 pluszos hollywoodi színészek, azért bőven vannak olyan filmek, amiben tudnak még, hogy mondjam, villogni, és igazából szeretik is őket. Jobban, mint régen, szerintem jobban meg vannak becsülve.
Ez örömteli. Hát Louis Gossett Jr. nyugodjon békében, és hát, ahogy szoktam mondani, térképezzük föl, emlékezzünk úgy rá, hogy feltérképezzük a munkásságát, és mint Gellért elmondta, ráadásul még Oscar-díjat is kapott egyszer élete során. Mi lesz jövő héten?
Hát jövő héten, ha minden igaz, akkor igen, jövő héten jön a Back to Black, ami egy újabb popzenei életrajzi film, természetesen Amy Winehouse-ról szól. Én az előzetest már megtekintettem, annyit tudok mondani, hogy a főszereplő jobban hasonlít Amy Winehouse-ra, mint a Bob Marley. Mint a Bob Marley-sához, Bob tehát már előrébb vagyunk egy picit. Nem hiszem, hogy bármiféle meglepetés fog minket érni, eléggé szabványos szerű életrajzi filmnek tűnik, de Sam Taylor Johnson rendezte, aki nem egy kutyaütő. Tehát valószínűleg szerintem ez egy nézhető film lesz. Aztán jön az új Szellemírtók film, a Borzongás Birodalma. Ez ugye a franchise-nak az örökség folytatás, mert hogy így hívják ezt a vonulatot, a folytatása, tehát ez igazából az új Szellemírtók filmeknek a második része, ugye a Stranger Things szereplőkkel, meg azt hiszem, hogy ebbe is van talán Paul Rudd.
Rövid kérdés, Stranger Things-el mi lesz most?
Ez sem, hogy ezért jön a záróévad.
De jön.
Persze, forgatnak már.
Indokolatlanul sokáig tart ez az utolsó.
Hát, mert indokolatlanul hosszú is lesz állítólag.
Mi lesz a gyerekekkel, akik már felnőttek?
És ugye úgy lesz a timeline fölépítve, hogy annyit öregszenek a történet.
De hát
szerint
a negyedik
is.
Rész nem úgy ért véget, mint ami nem onnan folytatódik vissza.
Megoldják. Jó. Ügyes gyerekek ezek, megoldják.
Hollywoodban értenek hozzá.
Egyébként ezt még akartam mondani a Szellemírtók a Borzongás Birodalmával kapcsolatban, hogy aki az előző Szellemírtók filmnél csalódott volt, hogy az eredeti csapat, már mint azok, akik élnek, mert ugye nem mindenki él már közülük, de mondjuk Bill Murray meg Dan Aykroyd kifejezetten hangsúlyosabb szerepet kap majd ebben a részben, mint az előzőben. Hát aki nem látta az előzőt, annak úgy kell, hogy elárulom, hogy ott a végén csak úgy fölbukkannak, és akkor persze megmentik a helyzetet, meg minden, de igazából ott lényeges szerep nem jutott nekik. Hát meglátjuk, hogy itt mennyivel lesz erősebb maga a film is, mert mondjuk nekem annyira nem tetszett az első. El voltam vele, de nem volt nagy szám.
Köszönjük a mai figyelmet, jövő héten találkozunk, és Gellért még azért elmondja azt, hogy mi az, amivel búcsúzunk.
Az a zenével búcsúzunk az első Star Wars filmből, mármint a 77-esből, amely arról szól, hogy Ben bácsiék halála és TIE Fighter attack, tehát hogy egy ilyen komplex tételről beszélünk, ami ugye két jelenetet is foglal magába. Ezzel búcsúzunk ma, és azért hallgattuk egyébként a Csillagok háborúja zenéjét, mert hogy Alec Guinness 110 éve született, és ennek nem olyan régen volt a napja. Keressék a mindenféle mutációit a rádióadásunknak, úgy, mint podcasteket, természetesen nem erre gondoltam.
Spotify-on
meg a többi helyen, és jövő héten meg elvileg jövünk majd az új résszel, ahogy eddig is szoktuk. Minden jót, vigyázzanak magukra!
Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja.